Megosztok tehát vagyok, szakértői kérdések és válaszok a közösségi médiáról. A közösségi média nagy könyve, hogyan vitt sikerre céged és önmagad, és a közösségi média botránykönyve, hogyan kezeljük a konfliktusokat a digitális térben. Ez csak három könyv, ami manapság nélkülözhetetlen azok számára, akiket életük, munkájuk az online térhez köt, és kit nem. Klaus Melinda írta ezeket a könyveket, amelyek nagyban segítik az eligazodást ebben a világban. Melinda a közösségi média.com vezetője, számos szakmai díj birtokosa, és most az Életre szóló könyvek című műsor vendége. Azért, mert igazán kíváncsi voltam rá, hogy ő, akinek látszólag a tudatosság és az előre gondolkodás a lételeme, vajon milyen meghatározó olvasmányélményeire emlékszik, milyen könyvek kötődnek élete bizonyos korszakaihoz. Erről beszélgetünk most.
Elképesztő az, ahogyan fölvetted az első pillanattól a fordulatszámot. Az új korszak, ahogy beköszöntött a közösségi média mindenféle felületével, szóval döbbenetes látni, hogy valaki ennyire korszerűen gondolkodik, és tanítod is tulajdonképpen. És azon gondolkodtam, hogy ez honnan jön neked?
Valahogy így a sors irányított. Soha nem akartam marketinges lenni, csak ilyen hallgatói rendezvényszervező voltam. Veszprémben, még egyetemistaként, és a DK-n meglátta az, hogy állandóan sajtóban vannak a rendezvényeink, és akkor mondta, hogy hát ilyen kéne a karra. És akkor még nem volt marketinges az egyetemeken, tehát tök fura volt, hogy egy ilyen pozíciót csinált. És aztán egymás után jöttek a dolgok, hogy akkor az IVI-vel legyünk jelen, a gyerekek ott vannak az IVI-ben, akkor legyünk ott.
És akkor a sikereid vittek arra, tehát láttad, hogy eredménye van annak, amit csinálsz, vagy egyszerűen az újdonságok fognak meg téged, amikor bejön valami új technológia, vagy egy új lehetőség, egy új felület, akkor az inspirál téged, vagy mi?
Igazániból a kíváncsiság, tehát az, hogy ez hogy működik, mi van mögötte, mi a háttere, és akkor ezek így összeadódnak, hogy nézzük meg, hogy mire lehet használni, van-e olyan ügyfél, van-e olyan piac, van-e olyan érdeklődő közeg, aki ezzel foglalkozhat, vagy akinek jó lehet ez.
Az egyetemen mit tanultál?
Én műszaki menedzserként végeztem. Menedzselem a műszakot, azt szoktam mondani.
Szakmádban akkor nem dolgoztál végül is.
Műszaki menedzser nem, mert rögtön a marketing az így beszipp. És egész egyszerűen így egymás után jöttek a dolgok, hogy akkor kommunikáljunk az egyetem nevében, akkor utána jöttek a piaci megkeresések, a doktori disszertációt megírtam, de például visszautasították, mert hogy ez nem marketing szerintük, hanem informatika.
Mert miről szólt?
A fesztiváloknak a közösségi média kommunikációjáról, de hát akkoriban még annyi ilyen úgynevezett iframe-ről beszéltünk, programozásról beszéltünk, mert ugye ezekbe programoztuk le azt, hogy milyen fajta információkat tudunk lehívni a felületekből, és hát ez nyilván valamennyire informatikát is érintett, mert hogy olyan, mint közösségi média marketing még csak formálódott. De én nem voltam informatikus sose, tehát hogy nem programoztam úgy kimondottan, de hogy egész egyszerűen ez így hozta magával azt, hogy azt mondták, hogy ez nem marketing szerintük, és akkor én eljöttem az egyetemről, viszont a disszertációmból az első könyvemet megírtam. És két kiadást élt meg a könyvem. Ilyen szempontból ez jó volt.
Aztán jött a Facebook és az Insta, meg a többi felület.
Igen, tehát így egymásra építetten. Egyébként nagyon érdekes, mert az első könyvem kiadása alatt én még az egyetemen dolgoztam, de hát már ugye nem abban a státuszban. És akkor a büféssel, az egyetemi büfés lányjal beszélgettem, hogy az ő lányát interneten zaklatták, és abból írtam meg a második könyvemet, akkor már nem dolgoztam az egyetemen, ami kifejezetten internetbiztonság meg adatvédelem volt. Tehát, hogy nagyon sok ilyen irányvonal jött, hogy mutatta az utat, hogy hova kell tovább lépnem, vagy mit kell csinálnom.
Végülis ez a fő tevékenységed?
Hát alapvetően cégeknek csináljuk a közösségi média kommunikációt, hirdetünk, kommunikálunk, alkalmazást fejlesztünk, chatbotot építünk, tehát hogy ez a fő vonal, és akkor mellette zenélgetek.
És mellette írod a könyveidet.
9. könyvnél tartok.
Majd a zenéről is beszélünk, de ugye ennek a mi mostani interjúnknak a központi témája a könyv, illetve olyan könyvélmények, amelyek számodra meghatározóak voltak. Nagyon érdekes, ugye, amikor én kértem tőled, hogy hozz nekem ilyen könyveket, vagy mesélj róluk, akkor mondtad, hogy épp a polc előtt állsz, és le is tudod emelni ezeket. Tehát pontosan tudod, hogy mik ezek a meghatározó könyvek?
Sok olyan életszakasz volt az életemben, aminél így hát számot kellett vetnem a múlttal, meg a jövővel. Hát igen, valamennyire így a fejemben van, hogy kiknek, miknek vagyok hálás. Ez lehet egy rossz élmény is, mert az is egy csomó helyzetbe előrébb vitt. Utólag összeáll egészé a történet.
Melyik volt az első könyv, amit lekaptál a polcról?
Az első könyv szerintem a Hiking volt. Sokféle néven emlegetik, hogy Yi-Ching, meg nem akarok ebbe belemenni, hogy ki hogy szólítja. Igazániból az így a spiritualitás irányába nyitott meg, de közben meg annyira adekvált módon, röviden, lényegre törően van leírva benne a gondolat, legalábbis ez a könyv, ami nekem van, meg ez egy kis könyv, kisméretű könyv, tényleg egy zsebkönyvszerű, és annyira impulzív mondatok vannak benne, hogy azt emészgetni kell, gondolkodni. Mm. És benne van a játékosság az, hogy hogyan vetjük ki, mi jön ki eredményképpen, de mégis, ami végeredményként kijön, azon még tovább kell vinni a gondolatokat, tovább kell pörgetni. Úgy próbáltam keresni az élet nagy dolgaira válaszokat.
De mire kvázi. Például? Ez ősi kínai bölcselet, mi az, amit tudod, hogy abból találtál meg, vagy annak
segítségével? Hát ez így a 20-as éveim elején volt. Hát voltak olyan nehézségek így a párkapcsolatokban, meg emberi kapcsolatokban, amit úgy szerettem volna megfejteni, mert hogy papíron le tudtam modellezni, hogy ismétlődő körök vannak például az életemben, és hogy ezek az ismétlődő körök valami miért vannak. Vannak ugyanolyan feladatok, amit meg kell ugrani, és akkor azt észrevettem, hogy ezek ismétlődnek. Másrészt meg vannak velem szemben olyan emberek, akik egy bizonyos modell szerint működnek, és az így leírható, modellezhető, és így az okot szerettem volna megfejteni, hogy most az én működésem nem megfelelő, az övé más, mint ahogy én működök, vagy ez hogy van, hogy kerek a világ. És akkor erre kerestem a válaszokat. Ugye ott megvoltak a számítási módok, hogyan kell kivetni, meg hogyan kapjuk a válaszokat. Nem annyira emlékszem egyébként, mert azóta azért inkább ez a családállítás, meg kineziológia lett a fővonal így a válaszkeresésekben, de hogy tenni kell azért, hogy tudjuk értelmezni a dolgokat.
Ahogyan látom a te pályádat, ugye régóta ismerjük egymást, mindig azt gondoltam, hogy te nagyon céltudatosan haladsz, és jól használod a lehetőségeket, és például nagyon érdekes, hogy van egy másik könyv, ami szintén ilyen pszichológiai kérdésekkel foglalkozik, ez a Mit tudsz önmagadról, Mohás Lívia, és én emlékszem, hogy én ezt olvastam annak idején.
Igen, ezt ráadásul tiniként olvastam. Tiniként nagyon sok Vekerdi könyvet olvastam. Ott még nem az volt, hogy akarom megfejteni a világot, vagy hogy összefüggéseket, vagy valamire keresem a választ, hanem igazániból érdekelt az, hogy működök én, a szervezetem, a fiziológiám, a pszichém, az elmém, stb. És kellően populáris módon volt leírva, meg szórakoztató módon érdekesen, tehát hogy jó volt ezeket olvasni. Tizenévesként én nagyon-nagyon zárkózott voltam, tehát ez a zárkózottságom valamennyire megvan most is, tehát hogy én valahogy az introvertát és az extrovertát között vagyok, van is valami fogalom erre. Bizonyos szituációkban az intro dominál, másik helyzetben az extrovertát.
Na várj, csak azért, hogyha valaki mondjuk nem ismer téged, tehát az, hogy nagyjából állandóan a tévéképernyőjén vagy valahol interjút adsz, beszélnek veled, kérdeznek, tanítasz, és DJ is vagy mellesleg, tehát hétvégenként ugye zenével foglalkozó, és annak a videóit is láthatjuk, tehát a zárkózottság, mint olyan, ez nagyon érdekes veled kapcsolatban.
Hát, mert ez nem így születtem, hanem ez egy tudatos döntés volt, hogy meg kell tanulnom például kommunikálni. Tehát, hogy én például nem mertem kiállni és beszélgetni sem barátok között. Tehát, amikor már hárman voltunk egy terembe, kettő ismerős, barát, meg én, akkor már csöndbe voltam. És aztán, mivel újságíróként dolgoztam középiskolás korom óta, így nagyon sok interjút kértem például a szerkesztőtől, hogy beszélnem kelljen. És nyilván úgy csak kérdezni kell, de mégis az, hogy ráidomulni a válaszra, és annak megfelelő irány továbbvinni, tehát az ott adta magát, hogy akkor valahogy alkalmazkodni kell a szituációhoz. És aztán így hozta magával az élet, hogy ugye az egyetem mert például ez a rendezvényszervezés, emiatt rengeteget fel kellett konferálnom, hogy akkor kezdődik a rendezvény, mert hogy a Tudásziget menedzsment gondolkodó műhelynek én voltam annak idején a vezetője, és akkor ott meg kellett teremteni valahogy ezt, vagy újságíróknak bemutatni a dolgokat, és akkor az újságírók is elkezdtek kérdezni, és onnantól így hozta magával ez, hogy na muszáj kiállni, muszáj megmutatni magam, és aztán hát valahogy jöttek így a felkérések is. De ezt így tudatosan kértem, hogy ilyen szituációkba kerüljek, és így apró lépésekben léptem ki kvázi a komfortzónámból, és aztán egyre több olyan szituáció teremtődött, ahol megszokhattam ezeket a helyzeteket. És azt mondják, hogy nem izgulok, de hát izgulok, mert például, hogyha konferencián előadok, akkor nagyon gyakran már nevetnek azok a konferencia szervezők, akik rendszeresen hívnak, hogy az előadás előtt vagy ott toporgok a bejáratnál, vagy mosdóban vagyok. Szeretek egy picit úgy magamba lenni, hogy nyugodtan lehigasztani a gondolatokat, az első pár mondatot így magamba átgondolni, hogy azok kvázi zökkenőmentesen menjenek, és utána már beindul a motor. Tehát csak az első három mondatig kell túlélni, és onnantól már viszi magával a folyamat önmagát.
Gondoltam én, hogy a tudatosság fontos neked, mert azért a legtöbb ember azt csinálja, hogy elbújik ilyenkor, nem? Tehát azt mondja, hogy jó, én ilyen vagyok, én nem szeretek szerepelni, mindenki hagyjon engem békén ezzel, és így leél egy életet nagyon sok ember.
És egy könyvet nem raktam hozzá most, hogy így beszélünk, Csíkszentmihályinak a Flow. Mert hogy az a könyv is, most ki is rázott a hideg, hogy nagyon nagy hatással volt rám, mert hogy szerintem az mutatott rá először arra, hogy ezek megvannak a folyamatok, tehát hogyha jól érzed magad abban az áramlatban, amit elkaptál, akkor visz magával. És ahogy így össze is raktam az élet dolgaimat, hogy mikor voltak kihívások, mi mikor állt egymással párhuzamosan, akkor azt vettem észre, hogy igazándiból minden életszakaszba vagy időszakba egy kihíváson kellett dolgoznom, akár magánélet, akár munkaterületén, mert hogy azok valahogy ott voltak mindig. Csak az ember szerintem, hogyha így nem nézi végig a dolgokat, akkor nem áll össze a fejében, hogy ezek okkal vannak. És onnantól szerintem egy picit úgy könnyebb volt.
Te folyamatosan flóba vagy, mert hogy szereted a közösségi média területet is, de hát hétvégenként meg egészen más csinálsz. Erről beszéljünk, hogy neked mit jelent a zene, és az is visz, nem?
Az is visz, meg azt gondolom, hogy zenélni, meg ilyen kreatív munkát csinálni csak úgy lehet, hogy az ember tényleg ebbe az áramlásba benne van, mert különben nem tud adni magából. Tehát, hogy az, hogy szórakoztassunk, érdekes zenét, gyártsunk, adjunk, ahhoz az kell, hogy te is békében legyél magaddal. És egyébként a koronavírus ilyen szempontból, nekem idézőjelben most ez furán hangzik, de hogy hálás voltam ezért a szituációért.
A bezártságért, vagy a leállásért?
A leállásért is, meg a bezártságért is, mert hogy nagyon sokat megtanultam így a zene által. Például az is, hogyha jött valami negatív hír, hogy na most akkor minden leáll, minden bezár, stb. Mai napig emlékszem, hogy aznap például kis kosztümbe voltam, amikor az egyik ilyen nagy első bezárásos információ volt. Jó, hát akkor zenéljünk, mert ezt a frusztrációt ki kell dolgozni magamból, és akkor drum and bass-szel indítottam, és most swinget meg jazz-t játszok többségében, és konkrétan másfél, majdnem két óra volt, mire eljutottam, hogy ezt tudtam zenélni. Tehát, hogy egész egyszerűen ugye ott azokkal az elektronikus zenével, a trappal, tényleg az olyan agresszívabb zenékkel ezt a feszültséget ki tudtam oldani magamból is, és ahogy így jöttek a visszaigazolások, nagyon sok embernek segítség volt ilyen szempontból, hogy bennük is munkált ez a feszültség, és úgy, hogy szépen aki követte az egész live streaminget, mert ugye streamingeltem a DJ programokat, ő bennük is ez így tudott oldódni valamennyire.
De érdekes.
Hát igen.
Tehát az önkifejezésnek egy bizonyos formája számodra ez.
Igen, aha. Hát a marketinges DJ-nek vallom magam, mert hogy fontos az, hogy a másik például mire bólogat, mit tetszik neki zeneileg, tehát hogy mire hogyan reagálnak az emberek. És
de mondjuk live streamingnél nem látod a közönségedet.
Hát igen, ez egy nagyon nagy kihívás volt, de egyébként olyan szempontból is, mert például úgy kezdtem a live streamingeket, hogy magamat nem mutogattam. Tehát hogy ott is meg kellett ezt tanulni, hogy kiállni, megmutatni magamat, és akkor először csináltam azt, hogy akkor videoklipeket beleraktam, hogy mégis azért látványos legyen, akkor utána alkalmi jellegen már bekapcsoltam a webkamerát, és akkor most már ott tartok, hogy két webkamerával dolgozok, és akkor ide vagy oda belerakom, de hogy mindig látható vagyok konkrétan a DJ-szettek alatt, mindig követhetnek.
Olvastam egy interjút veled, és azt mondtad, hogy te szelektor vagy nem DJ.
Igen.
Mi a különbség?
Hát alapvetően az a különbség, hogy a jamaikai kultúrában, mert én a jamaikai kultúrát kezdtem el játszani zenében is, meg például a blogomat is, a legelső blogom az reggiről szólt, és ott van különbség, ugyanis a szelektor az, aki ápolja a kultúrát, és zenét válogat. De ő például a történetekkel foglalkozik, honnan jött ez, mit tudom én, milyen ételek vannak hozzá, a nyelvjárások, tehát hogy ő az egész kultúrát valamennyire tovább akarja vinni. A DJ az meg meg a jamaikai kultúrába zeneválogatás, de a DJ kategóriába például sompol is beletartozik. Mert hogy ott a szövegelésnek is van szerepe. Én meg nem szeretek szövegelni, bár most úgy tűnik, de hogy alapvetően például DJ-szettek alatt abszolút nem szeretek beszélni. Ott inkább az, hogy például a regi kultúránál is volt olyan, meg van olyan, hogy skinhead regi. Tehát, hogy a mai világban az
furcsa úgy fura. Párosítás, igen, igen.
De hogy ez egy műfaj, és ez a 70-es években volt például Angliában elterjedt műfaj.
És a regivel mikor kezdtél foglalkozni? Nekem csak azért fontos az idő veled kapcsolatban, mert mint hogyha valamit nagyon az elején kezdenél. Tehát, hogy még az emberek föl sem ocsúttak, de te már tudod, hogy ez egy olyan pont, amit érdemes elkezdeni.
Hát egyébként bizonyos dolgokban igen, tehát hogy azt érzem, hogy igen, és ez nagyon nagy kihívás. Sokszor küzdök is ezzel, hogy miért várom el, hogy az emberek megértsék, amikor hát technikailag, vagy tudásilag, vagy ismeretileg nem tart ott a dolog. De hát van egy pár ilyen cég, meg személy, tehát hogy ilyen vizionárius jellegű dolgok, de szerintem én a közösségi média területén vagyok ebben járatosabb, a zenében nem, tehát a zenébe egyébként, hát laptopról zenéltem kezdetben, mert az volt a fontos számomra, hogy a zenéket mutogassam, és tanítsam, vagy az ismeretet átadjam. És aztán igazándiból elkezdtek rá táncolni, és onnantól jött a feszültség, hogy hát akkor meg kéne tanulni keverni. És akkor, de hát hogyan keverjünk? Hát a laptopon mégse lehet keverni megfelelő módon, és akkor volt egy rádiós DJ verseny, ahol top 10-be kerültem be.
Mikor?
2012, erre határozottan emlékszem. Kivételes alkalom, amikor tudok egy pontos dátumot, és egész egyszerűen akkor jött az, hogy ott például a zsűritagok közül az egyik, az konkrétan mondta, hogy de hát ezt így nem lehet. Jó, hát akkor, de hát ez így nem lehet, akkor beszereztem egy kontrollert, és akkor megtanultam arról játszani, és aztán rájöttem, hogy hát mennyivel könnyebb így játszani, miközben touchpadon, ugye érintőpadon, meg hát két ujjal tudtam keverni. Hát most meg itt van a 10 ujjam, tehát ég és föld a minőség. És aztán rájöttem arra is, hogy a regi iszonyú nehéz műfaj, tehát hogy annyiféle különböző tempó van, nagyon nehéz egymásra keverni. És akkor mondjuk egy 128 BPM-es elektronikusabb zene, vagy house zene, azért az könnyebben keverhető, egymásra rakható. Tehát ott nem úgy van, hogy puk véget ér, és akkor nem, ott levezetések vannak, ráadásul kevesebb szöveg szól benne, tehát hogy sokkal könnyebb a zenéket átkeverni. De hát mindegy, hát ezt választottam, vagy hát így alakult az élet, meg a sors.
Hát igen, meg nagyon egzotikus volt azért a jamaikai kultúra, szerintem itt Magyarországon. Szóval nem csodálom, hogy ezt téged megfogott.
Én az is egyébként így az újságírásból jött, mert amikor ugye ezeket az interjúkat kértem, akkor több regi zenekarral összebarátkoztam. A Zagastik volt, egy pécsi zenekar, meg a Pazó Pannonia All-Stars Ska Orchestra, és például a Lipi volt a Pazóból, aki mesélt így a kultúra az Agasztikból, meg a Kekko, aki utána a Punani Masszívban is volt egy darabig, és akkor az megtetszett. És igazániból ezt szerettem volna így mutogatni az embereknek, meg ezt az ismeretet továbbadni.